Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt a Isten műve a család műsor. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Mint ismeretes, ez a felvétel Szombathelyen történik, hétről hétre. És szeretnénk bemutatni önöknek, a kedves hallgatóknak a keresztény családokat, ahol természetesen nem happy az élet, nem minden tökéletes, mert ott is emberek vannak. Na most mégse a keresztény családokról lesz szó, hanem azokról, akik a családokról egyfajta képet adnak, az óvodában lévő gyerekekről. És kivel beszélgethetnénk? Mással, mint egy igazi óvónővel, aki három gyerek édesanyja, rendezett házastársi és családi kapcsolatban van, a férjével, gyermekeivel. Arról fogom őt kérdezni, hogy milyen tapasztalatai vannak arról, hogy miért olyan a gyermek, amilyen. Ebben az adásban szinte csak a negatív jelenségeket fogjuk felemlegetni, aztán két hét múlva rátérünk a pozitívumokra is. Szandra, Isten hozott a Mária Rádió stúdiójába.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Vannak olyan jelenségek a gyerekek életében, ami mögött egy családi szokás van, egy családi életfelfogás van, családi nem törődömség van, oda nem figyelés van, gyermeknevelési problémák vannak. Könnyű a gyereket nevelni?
Nem, gyermeket nevelni soha nem volt könnyű. Azt gondolom egy korban sem. És ez most, ahogy fejlődik a világ, azt hihetnénk, hogy ennek egyszerűbbnek kellene lenni, hiszen rengeteg szakirodalom áll a rendelkezésünkre, boltok polcain roskadoznak a különböző játékok, fejlesztő eszközök, nagyon sok program, szakkör közül választhatunk, és mindezek ellenére mégis úgy tűnik, hogy egyre nehezebb lesz a gyermeknevelés.
Mindezek ellenére mit tapasztalsz, mint óvónő? Hány éves kortól korig járnak oda hozzátok az óvodába a gyerekek?
2,5, illetve inkább 3-tól 6-7 éves korig.
Próbáljuk meg összefoglalni, mik azok a jelenségek, amiket a gyerek életében látsz, amit te, mint pedagógus szakember úgy minősítesz, hogy ezt valahol a családból hozzák, valahol híja van, probléma van a családi neveléssel. Kik a felelősek a gyerekért?
A gyermekért az édesanya és az édesapa a felelős, ők kapták a gyermeket a Jóistentől ajándékba, és nem az iskola, nem az óvoda, nem a nagyszülő feladata, ők mind csak segítők.
Tehát azt nem mondhatja, kedves anyuka, apuka, hogy beadjuk ebbe a katolikus óvodába, ott jó nevelés fog kapni a gyerek, beadjuk a katolikus iskolába, ott jó nevelés fog kapni, megkapja azt, amit a óvodába, iskolába meg kell kapni, de valójában a családi otthon a nevelésnek az igazi helye. Jó mondom?
Igen, az elsődleges szintér, a legnagyobb hatások, benyomások a otthon, a családban, a szülőkkel, testvérekkel érik a gyermeket.
Hát igen, a szülők, testvérek, rokonok, barátok, szomszédok munkája ezen a téren is fontos és lényeges. Mi az, ami nem segít? A legtudományosabb fejlesztő módszer sem. A gyerekek képességei kibontakoztatásában. Mitől ezt igazán egészségesen fejlett a gyermek?
Családban közösen eltöltött minőségi időt, az együtt töltött felszabadult perceket, a közös játékot, kirándulást, nevetést egyáltalán nem tudja pótolni semmiféle szuperfejlesztő eszköz sem.
Tehát akkor alaphelyzetben a családot kell rendbe hozni, ha ott bajok vannak.
Igen.
Most azért erről részletesen nem fogunk beszélni, mert nem az a témánk. Hogyan lehet egy családi kapcsolatot rendbe hozni? De erről majd egy más alkalommal fogunk beszélgetni ugyanebben a műsorban. Mi az, ami jellemző a mai gyerekekre? Mik azok a negatívumok? Nem azt mondom, hogy mindenkinél ott vannak, de előfordulnak. 1, 2, 3, 4, 5, akárhány gyereknél. Próbáljuk meg ezeket összefoglalni.
Általánosságban elmondható, hogy nagyon zajosak a gyerekek, folyton nyüzsögnek, kapkodnak, kiabálnak, nagyon nehezen tudnak egy dologra koncentrálni, tartósan figyelni.
Azt is mondtad egy beszélgetésünkben, hogy hát a gyerek mindenbe belekapnak, elkezdenek, aztán félbehagynak, és szinte alig fejeznek be valamit.
Igen, ez sokszor a szülőknek a hibája is, hogy nincs meg a következetesség, mert azt gondolják, hogy hadd próbáljon ki mindent a gyermek, ami természetesen van egy igazság is benne, hogy lehetőséget kell biztosítani sok minden megismerésére, de a határokat a szülőnek kell szabni, hogy nem minden héten, minden hónapban más szakkörre járok, nem ha egyszer valamit elkezdtem, azt befejezem.
Említetted a szakkör. Meggondolom, egyik olyan programok is vannak, ahol a szülő elküldi a gyerekét. Mennyire terhelhetők a gyerekek? Tehát lehet sok mindent csinálni nekik, vagy van ennek egy határa?
Határa van természetesen ennek is, és minél kisebb a gyermek, annál kevésbé van szüksége plusz fejlesztésekre, plusz foglalkozásokra, hanem a szabad mozgásnak van nagyon nagy jelentősége, de ezt a leginkább jobb, ha a szülővel teszi meg. Nem kell ötféle külön tornára, úszásra, nyelvoktatásra, jazzbalettre, hasonlókra beiratni, mert szétesik a gyermek. Különösen a kiskorban a nyelvoktatást én nem tartom jó dolognak, amíg meg nem tanul magyarul beszélni rendesen.
Kivéve akkor talán, ha a szülők nem magyar anyanyelvűek.
Az természetesen egy más, ha alaphelyzetből folyamatosan otthon hallja a másik nyelvet is.
Vannak-e idegrendszeri problémák, amik a gyerekek viselkedésében tetten érhetők?
Igen, nagyon sok idegrendszeri eredetű problémával találkozunk. Gondot jelentenek még a lenemépült csecsemőkori reflexek, és ezek mind meggátolják a továbbfejlődését, a gyermekek képességeinek a kibontakozását. Sokszor a szülő csak azt látja, hogy van egy probléma, valamit nem tud a gyermek megcsinálni, és nem is konkrétan azt a problémát, hanem az alapot kellene megkeresni, ami lehet, hogy egy rossz beidegződés, vagy egy nagy mozgások hiánya például. Nagyon gyakori, hogy a finom motorikai képességeik elmaradnak a gyermekeknek, tehát, hogy nem tud rajzolni, de itt nem a rajzolást kell erőltetni, mert azzal nem jutunk előbbre, hanem először a nagy mozgásokat kell rendbe tenni.
Nevesíteni néhány idegrendszeri eredetű problémát?
Talán egyre több az autista gyermek, az ADHD, és még nagyon sok...
Mi az, hogy autista? Elég sokat lehet hallani különböző hírkötő eszközökben. Tudnád ez valamiképpen úgy érzékeltetni? Milyen tünetei vannak ennek?
Hát ezt nagyon nehéz, mert rengeteg, tehát nincs belőle két egyforma, és ez lehet, hogy igazából fel sem ismerhető, vagy akár néha helytelenül is diagnosztizálják, ezt mindenképpen komoly szakemberek és vizsgálatok állapíthatják meg, de hogy a gyermek semmiképpen nem tud, vagy nem a megfelelő válaszokat adja a dolgokra, vagy nem tud a közösségben megfelelően létezni a társaival együtt.
Hogy vannak a gyerekek a beszédhibákkal, a szövegért?
És komoly gondok vannak, egyre több a logopédiai eset, aminek megint nagyon sok minden áll a hátterében, kezdve a mozgáshiánytól. Aztán van, hogy egyszerűen az, hogy egyre kevesebbet kommunikálnak a szülők, nem beszélgetnek a gyerekekkel, se egymással nem beszélgetnek, amiből megtanulhatná a gyermek.
Mi az ok ennek, hogy a szülők nem beszélgetnek, és nagyon sokan sem egymással, se a gyerekekkel? Mi ebben a bűnös?
Én elsősorban a képernyő előtt töltött időt látom a legnagyobb problémának, hogy sokkal többet foglalkozunk a mobiltelefonnal, a tévével, mint a személyes kapcsolatok erősítésével.
Mert az izgalmasabb, mert az jobban leköt, mert az változatosabb, viszont a fejlődés szempontjából, a kapcsolati fejlődés szempontjából éppen úgy, mint a gyerek beszéd készségének a fejlesztése szempontjából is, fontos lenne a szülőkkel való párbeszéd. Beszédhibát gyerekek előfordulnak?
Nagyon sok.
Mondj erről valamit. A gyerek szeret rajzolni. A legjobban azzal szórakozik el a gyerek, hogy rajzol.
Most már nem. Tehát régen lehet, hogy ez jellemzőbb volt. Most egyre kevésbé szeretnek, mivel lehet, hogy nem képes pont azért, mert akár a kéz izomzatai kialakulatlan, ugye nem tudja az ujjait külön mozdítani, mozgatni, és ezért a ceruzát se tudja helyesen megfogni. Kudarc élményei vannak, mert nem tudja azt alkotni, csinálni, lerajzolni, amit ő szeretne. De itt nem az a jó megoldás, hogy erőltetjük ezeket a tevékenységeket, hanem különböző olyan dolgokat, például, hogy engedjünk tapasztalatot szerezni, egy homokozás, gyurmázás, gyöngyfűzés, hogyha ezek mennek, utána jön a rajzolás.
Szükséges a dicséret, ha valami jó sikerült, vagy akár nem jó sikerült, de meg kéne dicsérni a gyereket.
Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne vegyük el a kedvét semmiképpen.
De mint óvónő a gyereket, hogyan szoktad dicsérni, ha szabad így mondani, minősíteni azokat a gyereket, akik a te csoportodban vannak?
A pozitív tulajdonságokat kell mindig megkeresni, és mindenkiben lehet valami jót találni, és biztos, hogy minden gyermek csinál valami jót is minden nap, hogy ezekre nagy hangsúlyt fektetünk, hogy kiemelni, és ha a negatívumot csak nagyon picit az adott helyzetben lekezeljük, hogyha valami rossz, de aztán ezt nem emlegetjük fel.
Többet. Sok olyan gyerek van, akinek a mozgás koordinációval baj van? Ha valami arányszámot tudnám adni a csoportokba, a többség vagy a kevesebb?
A többség az, akinek most már szüksége lenne valami fejlesztő tornák vannak, amit speciálisan gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok végeznek.
De amit tulajdonképpen a gyereknek otthon a családba kéne megtanulni.
Hogyha alapjában meglennének kiskortól, amikor még otthon van, tehát sok gyereknél kimarad például a kúszás, mászás, hogy nem kapott elég lehetőséget, gurulás, és már ebből következik, hogy mire az óvodába be kerül, már ott van a probléma. Amit így utólag bepótolni már speciálisan fejlesztő tornával kell.
Ha már ennél a mozgás témánál vagyunk, említetted nekem a beszélgetésünk folyamán, hogy gyakran a le nem épült csecsemőkori reflexek állnak a problémák hátterében. Ez a mondat mit jelent?
Ugye ezekre a velünk született reflexekre szükség van, de ezeknek gátlódni kell, vagy beépülni valami másba, bizonyos két-két és fél éves kor körül általában ezek leépülnek. És ha ezek nem ott vannak még, akkor gátat vetnek a további fejlődésnek.
Említettük a mozgásszegény életmódot valamilyen formában. Miért féltik a gyereket olyan mozgásoktól, mint biciklizés, fáramászás, futás, focizás, vagy akármi? Vagy inkább a kényelmes megoldást keresik?
A kényelem is benne van, hogy még régen azért sok családban nem volt autó, akkor gyalog jártak biciklivel, busszal, ott azért menni kellett. Most sokan a garázsba beültetik a gyereket, még a kék eget se látja az autóba már is, és bevinnék szinte az iskola ajtón is, hogyha be lehetne odáig menni. De ezt gyakran látom, hogy közvetlenül a lépcső alján a tilosban leparkol az iskola előtt, nehogy pár métert is menni kelljen a gyereknek, mert hűha, mi történik vele. Tehát egy túlféltés és kényelem is van benne.
Nem időt akarnak ezzel nyerni? Vagy ezzel az idővel veszítenek valamit?
Biztos, hogy benne van a folytonos rohanás, sietés is, amit nem vesztünk aztán figyelembe, hogy mennyi mindent veszthetünk a gyereknek a fejlődésében, hogy nem fordítunk akkor kellő időt rá abban az időben, amikor kellene. Mert utána már nagyon nehéz bepótolni akár egy beszélgetést is a gyermekkel, amit elmulasztottunk, vagy egy közös játékot, azt már nem lehet 10 év múlva pótolni, amit mondjuk egy óvodásnál, vagy egy esti mesét mondjuk már nem ülhetünk a 18 éves ágya mellé, hogy majd elmondjuk, vagy most kezdünk el beszélgetni, mert akkor már nagyon késő.
Az esti mese az fontos, hogy ne gépi mesét halljon, hanem ténylegesen édesanyjától, édesapjától, nagymamájától, személy szerint az ő kisugárzásával együtt hallja a mesét. Fontos ez?
Nagyon-nagyon, és sajnos ezt egyre többen elmulasztják, mert úgy gondolják, hogy jó, hát fáradt vagyok, meg még azzal a gyorsan el tudok mosogatni, amíg a gyerek leül a tévé elé, és akkor az is megvan. Ott ez főleg este elalvás előtt nagyon nem jó a képernyő, mert csak felizgatja a gyermeket, nehezebben fog elaludni, és a hallott szónak, a hallott mesének nagyon nagy jelentősége van. Mind aztán a beszédfejlődésben, kommunikációban, meg lelki fejlődésben is.
Van-e a templomnak szerepe az, hogy vasárnap együtt elmegy a család a templomba? Mi ennek a gyerekre vonatkozó, a család közösségre vonatkozó pozitív hatása? Mert negatív nincsen. Legfeljebb korán kell kelni, de az nem negatív dolog, hanem ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember azért ne lustákodjon sokáig, illetve idejében feküdjön le, hogy azért ki tudja magát aludni. Szóval templom.
Én úgy érzem, hogy a templom egy biztos pont, egy nyugvó pont, ahol leülünk, lecsendesedünk, közösségi élményt is kapunk, és a Jóisten segítségét is, tehát ez is kisgyermekkortól is nagyon fontos, hogy megérezzék, hogy megtanítsuk, hogy itt a földi bizonytalanság mellett van nekünk egy biztos pont, akire mindig számíthatunk. Tehát ez mindenféle szempontból én azt gondolom, hogy csak jó hatása lehet.
Milyen negatív hatása van annak, ha mondjuk az első áldozásra készülő Pistikét, aki történetesen második osztályos, az apuka vagy anyuka elviszi a templomhoz, kiteszi az autóhoz, majd érted jövő kisfiam. Jó ez, vagy nem jó?
Nagyon nem jó. A személyes példamutatás az életnek minden területén, a nevelésben mindenhol nagyon fontos szerepe van, hogy az nem fog beépülni, nem fog rögzülni a gyermeknek, amit csak úgy hall, de a szülő az ellenkezőjét csinálja. Tehát ugyanúgy ő valószínűleg az első áldozás után nem fog többet templomba járni, mert miért menjek, hogyha a apa sem megy. De ugyanaz a gyakori példa, hogy a tévé előtt ülve, vagy a mobiltelefont nyomkodva mondja a szülő, hogy menjél kisfiam olvasni, vagy játszani, hát ő nem fog menni, nem, ő a saját képert fogja keresni.
Aztán szeretik a szülők, ha a gyerek úgy elnyugszik. Igazából nem is tudna neki nagyon sokszor nemet mondani, mert akkor hátha hiszizni fog. Vagy nem akarják meghúzni a határokat, eddig és ne tovább. Vagy éppen nem is akarnak konfrontálódni a gyerekkel, mert akkor minek veszekedjünk vele. Te ezekről a viselkedési formákról hogy vélekedsz?
Nagyon nagy problémát jelent a korlátok hiánya, hogy nem húznak határokat, és így a gyermekeknek ettől nem jobb lesz, hanem inkább rosszabb, bizonytalanná válnak, frusztráltak lesznek, ami aztán pont azt váltja ki, amit a szülő szeretne elkerülni, a hisztét vagy rossz viselkedést, mert ezt megfogalmazni még nem tudja, hogy félek, hogy nem tudom, hol a határ. Csak képzeljünk el egy kilátót, ha felmegyünk, akkor ott nem mozognánk mi se szívesen vagy örömmel, hogyha nem lenne korlát. Ezek a minél kisebb a gyermek, annál inkább egyértelműen a szülőnek fel kell állítani, hogy mit és meddig. És itt nagyon fontos, hogy a szülők összhangban legyenek, mert ez sokszor zavart tud kelteni, hogy anya ezt megengedi, apa nem, akkor próbálják kijátszani egymás ellen a szülőket, aminek természetesen negatív hatásai vannak.
Amit a gyerek azonnal felfedez, hogy erre lehetősége van. No, menjünk egy kicsit tovább. Ha csak a gyerekre fókuszál a szülő, akkor minden körülötte forog, mindent azonnal megkap, nem tud várakozni, már mint a gyerek. Meg kellene tanulni egy kicsit, hogy a gyereket magára hagyja, hadd unatkozzon, hadd fedezze fel ő, hogy mire képes? Hogy van ezzel? Vagy ezzel tesz igazán kreatívvá?
Pontosan meg kellene, vagy egyáltalán nem rossz az, ha egy kicsit unatkozik a gyermek, és ettől félnek sokan, hogy jaj, mi lesz vele, nem lesz semmi baja, nem, sőt, akkor kezdenek elindulni a gondolatai, és valóban fejlődik a kreativitása, hogy akkor neki kell kitalálni, hogy mivel tudok játszani, vagy tovább gondolni valamit, és nem kell minden pillanatban valamit csinálni, valamit programozni, valamit hallgatni, mert nagyon sokan folyton bedugják a fülüket, vagy bekapcsolják a zenét, és képtelenek a csendre, ami megint igencsak nagy probléma.
Megtanítják a mai szülők arra a gyereket, hogy a tetteinek következménye van? Vagy á, kisfiam, nem történt semmi, rá se, ó, néni megszírott, ne törődj vele! Vagy pedig minden tettnek, kimondott szónak következménye van?
Sajnos az a ritkább eset, akinek következménye van, szóval ilyennel is találkozunk, de inkább az a jellemzőbb, hogy a szülő próbál mindent elintézni, elsimítani a gyermeknek, és hogyha esetleg valami nem megy, akkor ahelyett, hogy kijavítanak a problémát, megmagyarázza, és más lesz a hibás, mert a másik gyerek miatt az időjárás, tehát hogy véletlenül se azt keresi, hogy lehetne megoldani, vagy hogy ő mit tehetne, hanem más, vagy illetve, hogy ő majd megoldja a gyerek helyett is.
Hát most elment az időnk. Elment az időnk, lejárt a műsoridő, pedig itt van nálam még fölírva néhány olyan dolog, amiről beszélgettünk korábban is, amiket fontos lenne kimondani most itt ebben az adásban, de sajnos nem mondhatjuk ki. Szandra, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Szandrával beszélgettem, aki óvónő, aki hárnymérnök édesanyja, ki rendezett családi kapcsolatban él, és nagyon szereti a szakmáját, a hivatását, az óvónői munkáját, hogy ahogyan ő látja a gyerekeket, érdemes megszívülelni, amit mondott. Most a negatívumokról beszélgettünk, mához két hétre jelentkezik újra Isten műve a család műsor, akkor pedig megpróbáljuk arra az időre összeszedni azokat a pozitívumokat, amiket a szülőnek még inkább ki kéne domborítani, ki kéne hozni a gyerekből. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.